Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is gonoszok, szorongató ellenségeim, majd megbotlanak, elesnek. Egy dolgot kérek az Úrtól, és azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, hogy láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessek templomában. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amely írva található számunkra Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levelében, annak is a második részének első 10 versében. A megnevezett helyről, az Efézusi levél második részének első 10 verséből így szól hozzánk Istenünk igéje. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére, ezért imádkozzunk. Atyánk Istenünk, első szavunk ma is a hálaadásé kell, hogy legyen. Köszönjük neked, hogy ezen a héten is megtartottál bennünket, és köszönjük azt is, hogy ma újra összegyűlhettünk itt a te templomodban, ahogy énekeltük is az énekben. Összejöhettünk, hogy téged dicsőítsünk, téged tiszteljünk itt a közösségben, a gyülekezet közösségében is. Hálásak vagyunk azért, hogy megtartottad életeinket. Bocsásd meg nekünk a mi engedetlenségünket, ha még mi mindig a harag fiai vagyunk, ahogy az igében is hallottuk, hiszen mi nem tudunk megváltozni, emberi gyarló természetünket magunktól nem tudjuk legyőzni, csak a te segítségeddel. Köszönjük, hogy ebben segítesz nekünk, és készítesz el bennünket a te szolgálatodra. Hálásak vagyunk a te kegyelmedért, a te szeretetedért, amellyel minden nap körbeveszel bennünket. Köszönjük neked a hit ajándékát, és köszönjük azt, hogy te mindenkinek ugyanazt az ajándékot akarod adni, az üdvösséget. És köszönjük azt is, hogy jó cselekedetekre készítesz fel bennünket a hitünk által, hiszen mi tudjuk, hogy saját magunktól képtelenek vagyunk a jóra. Imádkozunk most azért, hogy nyisd meg a mi szíveinket a hallott ige előtt, az ige hirdetés előtt, és imádkozunk az ige hirdetőjéért is, hogy amit elkészült, amit te rábíztál, ezt az üzenetet most tudja nekünk átadni. Amen.
És hallgassuk meg Isten igéjét az előbb már hallott ige szakaszból, az Efézusi levél második fejezetéből, a 4. és 5. versekből. Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel szeretett minket, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kedves testvérek, az Efézusi levél kapcsán az elmúlt hetekben hallottuk azt, hogy áldottak vagyunk. Végig gondoltuk, mit jelent az áldottnak lenni, áldani kifejezés, és megnéztük, hogy milyen jelentés tartalommal bír ez a mi és Isten között lévő kapcsolatunkat tekintve. Aztán megvizsgáltuk, hogy mit jelent az, hogy kiválasztottnak lenni, milyen erőt, milyen vigasztalást és reménységet jelent számunkra a kiválasztottságunk, a megmentettségünk. Most pedig azt mondja Pál, hogy titeket is, akiket életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik, egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait és a haragfiai voltunk, emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Sokszor halljuk azt templomba járó emberektől, vagy szoktunk így egymás között is beszélni, hogy hát bizony mi bűnösök vagyunk. Én magam is sokszor hallottam, meg szerintem egymás közt is. Kijövünk az Isten tiszteletről, és aztán, ha beszélgetünk az igehirdetésről, olykor bizony mondjuk ezt egymásnak. Hát igen, jól mondta a lelkész, vagy helyes volt, amit mondott, valóban bűnösök vagyunk. Csak hát, ha egészen őszinték akarunk lenni, azért más így általánosságban ezt megfogalmazni, meg más konkrétan erről vallást tenni. Többen hallották már tőlem ezt a történetet, de nagyon tanulságos, úgyhogy megosztom így most az egész gyülekezettel. Egy baráti házaspárnál voltunk egy estére, egy vacsorára, egy szűk 10 évvel ezelőtt. És nagyon finom étellel készült a háziasszony. Olyan finom illatok jöttek a konyhából, hogyha nem lettünk volna éhesek, akkor is biztos, hogy szedtünk volna abból, amit elkészített. Aztán, amikor elkészült az étel, a háziasszony szépen megterített, és hozta ki az asztalra. Letette elénk, és azt mondta, hogy hát, vegyetek belőle, nagy szeretettel készítettem. Igaz, egy icipicit talán odaégett, talán egy kicsit elsóztam, de azért vegyetek, szeretettel készítettem. És akkor térült, fordult még valamit a konyhában, jött, leült ő is. És akkor a férje azt mondta, hogy na, hát szedjetek, igaz a feleségem egy kicsit odaégette, meg egy kicsit elsózta, de biztos finom. Elbírjuk képzelni, hogy a feleség az nem nagyon derült, nem nagyon örült ennek. Pedig szóról szóra ugyanazt mondta el a férje, mint ő. Mint amit ő elmondott 2 perccel ezelőtt. Csak egészen más, amikor én mondom. Mert lehet, hogy én azt nem is gondolom annyira komolyan, vagy egy kicsit benne van már a védekezés is, hogy hát igaz, hogy elsóztam, de milyen szeretettel készítettem. Ha meg a másik mondja, az olyan bántó. Az olyan, mintha csak a hibámra hívná fel a figyelmet. És bizony ugyanígy van, hogy egészen más kimondani azt, hogy hát mindenki bűnös, meg én is az vagyok, és egészen más azt hallani, hogy te nagyon bűnös vagy, és ez meg ez a hibád. Ez meg ez nem jó, ezen változtatni kellene. Ezt sokkal nehezebben tudjuk elfogadni, sokkal nehezebben tudjuk magunkévá tenni, mint hogyha mi mondjuk magunkról úgy általánosságban, hogy hát mindenki bűnös, mi is bűnösök vagyunk. Pál apostol azonban nem csak azt mondja, hogy bűnösök voltunk, hanem hogy egyenesen halottak a bűn miatt. A Biblia legelejéig kell visszamenni ennek megértéséért, ahol azt olvassuk, hogy Ádám és Éva engedetlen volt Isten akaratával szemben, elhitték a kísértőnek, hogy ők lehetnek olyanok, mint az Isten, olyan okosak, olyan fantasztikusak, és ezért szakítottak a jó és gonosz tudásának a fájáról, és ezzel elszakadtak Istentől. Márpedig az élet maga, a teljesség az, amikor Istennel vagyunk közösségben, kapcsolatban. Minden más törekvés a boldogságra, a teljes életre, az valójában pótcselekvés. Ott van bennünk egy vágy, hogy boldogok szeretnénk lenni, meg teljes életet szeretnénk élni, de hogyha nem az Úrnál keressük ezt, akkor biztos, hogy ez a teljesség nem fog elkövetkezni. A lelki-szellemi halál állapota az, amikor Istennel nem vagyunk élő kapcsolatban. Valaki úgy fogalmazta meg nagyon találóan, hogy még a vallásos ember is halott, anélkül, hogy Isten megszabadítaná őt Jézus Krisztus által. Még a vallásos ember is halott Krisztus szabadítása nélkül. És ez egy nagyon jó példát hozott föl, egy bibliai példát. Azt mondta, hogy gondoljunk csak az Úr Jézus halálára. Hogy is történt az? Megfeszítették, előtte persze Pilátus jól megverette, hát ha megesik a zsidó vallásos embereknek a szíve rajta, ha látják, hogy a római katonák milyen jól elintézik, milyen hatásosan megbüntetik Jézust, de nem esett meg a szívük, és azt mondták, feszítsd meg. És akkor azt mondta, kiállította a bűnöző gyilkost, meg Krisztust, ezek elé az emberek elé, és azt mondta, melyiket engedjem el nektek? És azt mondták, a bűnözőt, a gyilkost. A Krisztus nem kell, a bűnöző, a gyilkos legyen szabad. Ezt meg öljétek meg. És amikor az Úr Jézust megfeszítették, akkor ő maga így imádkozott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És még mindig. Legyetek csendbe, hát ha eljön érte illés, másokat megmentett, mentse meg magát is. És azt mondta ez a valaki, hogy hát olyan hidegek voltak ezek az emberek, mint egy holttest. Hát ilyen az ember Krisztus szabadítása nélkül. Ilyen durva, kegyetlen tud lenni Jézus nélkül. És ez a lelki-szellemi halál állapota megmutatkozik abban is, hogy a vétkek, a bűnök eluralkodnak rajtunk. Érdekes kifejezést használ Pál. Azt mondja, a világ életmódja szerint éltetek, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Mi akar ez lenni? Olyan érdekes kifejezés, hogy azt mondja, hogy a levegő birodalmának fejedelméhez igazodtatok. Fontos, hogy jól megértsük, egy másik igét is elővenni. Az 1 Korintus 12-ben olvassuk Pál apostoltól, ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember nem mondhat. Elragadtatott a harmadik égig. Mit jelent ez? Nagyon hajlamos arra az ember, hogy arra gondoljon, legalábbis én erre gondoltam nagyon sokáig, hogy talán a mennyben is lesznek ilyen kasztok, hogy hát aki olyan komolyabb hívő, az majd a harmadik szinten lesz, aki olyan kevésbé a másodikon, hát akik meg éppen csak, hogy becsúsztak, azok meg majd ott lent. Így lesz? Ez várható majd a mennyországban? Érezzük, hogy azért ez nagyon sántítana, ha így lenne. Akkor Isten nem igazán lenne igazságos. Egy kollégám mondta ezt a magyarázatot, és nagyon jónak, hasznosnak tartom. Azt mondta, hogy ez a harmadik ég, ez valami egészen mást jelent, ez jelenti a mennyek országát, a paradicsomot. Ez azt gondolom, hogy egyikünk számára sem különleges. Az első ég pedig amit látunk. Szegény Gagarin ide ment fel, és aztán nagy boldogan jött vissza jelenteni a kommunista pártban, hogy ott voltam az űrben, de nem láttam az Istent. Hát persze, hogy nem. Ő az első égig ment. És az első égbe valóban felmehetünk, és több millió fényévnyi távolságra elutazhatunk. Mi akkor is az első égben vagyunk. Ahogy elemelkedünk a Földtől, egyre ritkul majd a levegő, a gravitáció, és ezt csak kilépünk a légkörből. És akkor ott van az első ég. Látjuk, ahogy repülnek a madarak, meg mennek a repülők, meg ehhez hasonló, beborul az ég. Ez az első ég. A harmadik ég ez, amiről Pál apostol mondja, hogy ő ott volt a mennyek dicsőségében, hogy testben-e vagy testen kívül ő maga sem tudja. És akkor mi a második ég? Hát az meg az, amiről itt szól Pál apostol, hogy a levegő fejedelmének a birodalma, az uralma alatt éltetek. Ez az, ahol a sátán uralkodik. A világ. Ez az a hely, ahol a sátán minden erejét kifejti. Ebben a második égbe is van betekintési lehetőség némelyeknek, akik képesek ide belépni. Gondoljunk itt mindenféle boszorkányokra, jósokra, mágusokra. Vannak, akiknek óriási jártasságuk volt ebben a második égben, de aztán Krisztus által megszabadultak, és minden ilyen tudományukat igyekeznek elpusztítani. Vannak, akik ilyen témájú könyveiket mind elégették, és próbálják elfelejteni ezt. Az egyik biblia körben elmondtam, hogy egy férfi bizonyságot tett arról, az interneten ez látható, hogy ő maga is nagyon beavatott volt ennek a második égnek a hatalmába. Óriási erővel rendelkezett, óriási tapasztalatokkal. És azt mondta, hogy ebből a levegőbeli fejedelemnek az erejéből ő nagyon sokat profitált a világi, a földi, a testi élete számára. Például hatalommal bírt emberek fölött. Azt mondta, nagyon sikeres üzletember lett, és a sikereit főleg annak köszönhette, hogy akivel leült tárgyalni, egyszerűen arra rá tudta erőltetni a saját maga gondolatait. És mindig az ő számára kedvező volt a tárgyalásoknak a kimenetele. És óriási vagyonra tett szert, óriási vagyonra. Csak közben ezzel együtt egyre zavartabb lett az elméje, és egyre békétlenebb lett, egyre ziláltabb. És érezte, hogy ez nagyon nem jó. És valaki elcsalta valamilyen módon egy istentiszteletre, bement a templomba, és ott szó szerint megtapasztalta azt, hogy az Úr megszabadítja. Ennek volt egy testi tapasztalata is, és utána átadta az életét Jézusnak, és ettől megszabadult. És azt mondja, hogy oda lett a vagyon. A biznisz, az üzlet, az elkezdett tönkre menni, elkezdett hanyatlani. És azt mondja, hogy olyan boldog, hogy azt nem lehet elmondani. Elmondhatatlanul boldog, nem bánja a vagyont. Eszünkbe jut, amit Pál mond, ami régen volt, kárnak és szemétnek ítélem az én életemben. Nem ért az semmit. Mert azok mind ideig valók voltak, és végül a sátán, ezt sokszor mondtam már, a sátán mindig sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. Mindent elvesz. És azt mondja, olyan jó, hogy az Úr meg mindig csak ad, és mindent ide adott nekem. Krisztusban mindenem megvan. Azt mondja Pál, hogy Isten Krisztus által így szabadított meg bennünket a levegő birodalma fejedelmének hatalma alól. És ezzel együtt önmagunktól, a kívánságainktól is. Ugyanis amíg Isten szent lelke nem lesz uralkodóvá az ember élete fölött, addig ez a levegőbeli fejedelem uralkodik az emberen, amit legegyszerűbben az ösztönök kiélésével tud használni. A test veszi át az uralmat az ember felett. Hányan mondják azt, akik például küszködnek, már eljutottak oda, hogy küszködnek az alkohollal, túl sokat isznak, és azt mondják, nem tudom abba hagyni. Nem tudom abba hagyni, képtelen vagyok rá. Reszket a kezem. Nem bírom elindítani a napot. És aztán az elsőt megittam, ott vége. Nincs tovább. Képtelen vagyok abba hagyni. Vagy hány házasság ment tönkre úgy, hogy valamelyik fél egy idegennel elkezd szépen, lassan, akármilyen jó okok miatt, vagy jónak tűnő okok miatt közeledni egymáshoz, aztán kicsit flörtölgetnek, és egyszer csak úgy megy haza a másik fél, hogy hát nem tudtunk parancsolni a testnek. Nem tudtunk parancsolni az ösztönöknek. Mások a szerencsejátékkal vannak ugyanígy, nem bírnak leállni, és mindent eltékozolnak. Pedig az ösztönök, a vágyak, azok nem Isten ellenvalók. Ő teremtett bennünket ilyenné. Nem bűnös dolgok ezek. nem bűn az evés, a finom ételek élvezete, de ha az ember már minden pénzét a drága ételekbe és éttermekbe hordja, az már baj. Nem bűn az evés, de ha falánksággá lesz, az már bűn. Nem bűn az alvás, szükségünk van a pihenésre, de amikor lustasággá, tunyasággá lesz, az már bűn. Nem bűn a nemiség, de a bujaság, a késóvárgás, a házasságtörés már az. A Kék Kereszt missziónak a magyarországi legnagyobb alakja, Balogh Zoltán, nagy tiszteletű úr, azt mondta mindig, az a kérdés, ki van felül? Az alkoholistáknak mindig ezt mondta, ki van felül? Ki parancsol? Amíg te tudsz parancsolni az alkoholnak, addig nincsen baj, élhetsz vele. Még azt mondja Pál apostol is Timótosnak, élj egy kevés borra, a gyomrodra való tekintettel, nincs azzal semmi baj. Ki van felül? Mihelyt valaki más fölét kerül, na ott már baj van. Krisztus nélkül pedig minden fölén kerül, minden. Erőtlenek vagyunk. A józanész lehet, hogy tudná, mi a helyes, mi az, amikor tartani kellene a számat, és nem beszélni, nem megbántani a másikat, vagy tudnám azt, hogy most szólni kellene, de inkább hallgatok, sunyi vagyok. Tudjuk, hogy mit kellene tenni, és mégsem vagyunk rá képesek. Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében azt mondja, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Ugye mennyire érdekes? És mennyire bennünket ír le? Szóval megszabadulni, életre kelni, csak Isten Krisztusban nyújtott szabadítása által lehetséges. Ez a szabadítás ingyenes, kegyelemből és érdemtelenül kapjuk, ahogyan erről már volt szó korábban, és ahogyan Pál most is hangsúlyozta. Szoktam mondani azt is, hogy Istennek a kegyelme nem okszerű, hanem célszerű. Nem azért szeret bennünket, mert méltók vagyunk rá, mert olyan nagyszerűek vagyunk, hanem ellenkezőleg azért, hogy majd azok legyünk. Nem azért szeret, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk. Ezért Pál úgy fogalmazza meg a hallott igében, hogy az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten tehát Krisztusban bennünket egy új életre váltott meg, amelyben ő elő is készítette, hogy mit cselekedjünk. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekünk megvan írva, hogy június 22-én délután 3:17 el fog esni valaki majd előtted a járdán biciklivel, és neked oda kell menni segíteni. Tehát nem ennyire van determinálva az életünk, nem erről van szó. Hanem azt jelenti, hogy ő a lelke által meg tudja mutatni, és meg is fogja mutatni, hogy mit kell tennünk az ő dicsőségére. Mert ezek olyan cselekedetek, amelyeket magunktól nem tennénk meg. Mondok néhány példát, gyülekezeti példát. Isten lelkének az indítása szerint, Isten lelke indítása nélkül senki nem kéreckedik el a munkahelyéről hetente többször azért, hogy itt szolgáljon a templomban ingyen. Senki nem vesz hőszigetelőt a templomtetőre saját pénzből, és még segít is a felrakásában. Senki nem főz egy egész délután a saját pénzén vett alapanyagokból 2-3 bibliakörnek, és aztán a résztvevők által összeadott alapanyagok árát nem ajánlja fel a gyülekezeti ház felújítására. Senki nem vállalja, hogy szabadságot vesz ki a munkahelyén azért, hogy mások gyerekét táboroztathassa. Mert ezek őrültségek. Ezek értelmetlen dolgok. Ilyet senki nem csinál magától. Senki nem vállal ekkora áldozatokat, ha nem Isten indítja erre. Ha kiválasztottak, ha megmentettek vagyunk, akkor keressük ezeket az elkészített jó cselekedeteket. Az Úr dicsőségére, iránta való hálából, és ahogyan korábban volt róla szó, iszonyodjunk a bűntől, ragaszkodva Krisztushoz, a mi megváltónkhoz. Kedves testvérek, nagyon sok és fontos üzenete van még az Efézusi levélnek, és ennek az ige szakasznak is lenne, de hiszem azt, hogy ezen a délelőttön nem kell többet elmondani, hanem ezeket forgassuk a szívünkben, hogy hogyan akar bennünket az Úr kegyelmébe fogadni, hogyan akar tovább vezetni a kegyelem útján, és erősíteni a boldog és áldott életben az ő szolgálatában. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a szeretetedet, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te eljöttél ebbe a világba, és nem törődtél azzal, hogy mit mondanak az emberek rólad. Urunk, olyan mérhetetlen sok alkalommal gyaláztak, bántottak téged, hazudtak rólad, káromoltak téged. Még az utolsó pillanatokban is ott a kereszten szidalmaztak, és te csak azt tudtad kérni, hogy a bűnbocsánatban hadd részesedhessünk. Urunk, mi tudjuk, hogy bár nem éltünk 2000 évvel ezelőtt, de ugyanolyan hitványak vagyunk, mint akkor azok az emberek. Semmiben nem vagyunk különbek. És nagyon jól látjuk azt, az ige alapján is, meg saját életünket nézve, hogy bizony a levegő birodalmának fejedelme nagyon erősen hatással van mindenki életére. És hogyha te ebből nem szabadítasz meg, akkor nincs menekvés. Akkor csak erőlködünk, küszködünk a bűneinkkel, és próbálunk jobb emberek lenni, próbálunk minden nap összeszorított foggal egyre inkább hozzád hasonlóvá lenni, de folyamatosan újra és újra elbukunk. Urunk, könyörgünk hozzád ezért a szabadító kegyelemért, hogy részesíts benne mindnyájunkat. De azért is könyörgünk, Urunk, hogy segíts abban, hogy amikor a megmentett emberek újra és újra átélik a kísértőnek a támadását, tudjuk, hogy hova kell szaladni, hozzád, Urunk. Mert a levegő birodalmának a fejedelme még mindig rendkívül erős. De veled már mi vagyunk az erősebbek. Így kérünk téged, Urunk, hogy a mindennapi kísértéseinkben te állj mellénk. Vannak olyanok, amelyeknek talán mind a mai napig áldozatául esünk. Újra és újra vétkezünk, könyörgünk, bocsáss meg ezekben, és formáld az életünket. Segíts abban, hogy a te akaratod szerint megújulhasson a mi gondolkodásunk, az életünk. Így ajánljuk a te kezedbe az életünket, szeretteinket, akikért a legtöbbet imádkozunk, akiket a legjobban szeretünk. Őket is, Urunk, a te kegyelmedben részesítsd. És imádkozunk a nagy családért, a gyülekezetünkért is. Tarts meg bennünket a te kegyelmedben, egységben, békességben. Imádkozunk azokért, akik most kirándulnak, könyörgünk azokért, akik majd holnap kezdik el a táborozást. Imádkozunk az iskolában folyó táborozó munkáért, könyörgünk az óvodásokért az újoviban. Segíts abban, hogy mindnyájan átélhessék ott, ahol vannak, a te irgalmadnak nagyságát. Kérünk, áld meg pihenésünket, adj nekünk ebben a nyárban felüdülést, testben, lélekben, szellemben egyaránt. Könyörgünk, vigasztald a gyászolókat, állj melléjük és kegyelmedben részesítsd őket. Mutasd meg nekik, Urunk, hogy a te akaratodon kívül semmi nem történik, és hadd lássák azt, hogy amikor a földi élet véget érte, akkor is ott vagy, ahogyan a kezdetnél, és életünk minden pillanatában. Így kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, és áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.